Közben Bányai Júlia mellét két szurony szúrással megsebezték. Nem tudjuk, kezelőorvosa elárulta-e feljebb valóinak, amit a katonazubbony kibontásakor látott, minden esetre a sebesültet hősiességéért hadnaggyá léptették elő, ő pedig azonnal visszatért a harctérre. Nem sokkal később újra megsebesült, ezúttal azonban súlyosabban, gránát szilánk fúródott a hátába, így hónapokra a gyengélkedőre került. Amikor 1849 nyarán újra szolgálatra jelentkezett, már nem az osztrákok, hanem az oroszok ellen kellett harcolnia. A későbbi vértanú Kazinczy Gábor egységéhez került Kolozsvárra. Ekkor már parancsnoki feladatokat is ellátott, rá és csapatára bízták a visszavonuló magyar haderő fedezetét. A sereg sikeresen elvonult, már csak a tábori pénztárat szállító szekeret kellett volna biztonságba helyezni, amikor kozák lovasok támadták meg az egységet. Sárosi hadnagy a közelharcban egy kozákot levágott, a többieket pedig feltartóztatta. A tábori kincstár megmenekült, de Bányai Júliát üldözőbe vették a kozákok. Menekülés közben a lováról egy patak vizébe esett, onnan látta, ahogy a parton keresik. Egy teljes napot töltött a vízben rejtőzve, majd a magyar sereg után szökött. Bátorságáért augusztus elején főhadnaggyá léptették elő. Elöljárói ekkor már minden bizonnyal tudhatták, hogy nővel van dolguk. Erre utal, hogy több ízben felderítői munkával bízták meg. Hol női ruhában, francia táncos nőnek öltözve, hol férfiként fuvarosnak vagy szappanárusnak adva ki magát gyűjtött híreket az ellenséges vonalak mögött. Annyi értékes információt hozott, hogy Bem tábornok személyesen tüntette ki, és nevezte századosnak.
Egyébként ő nem volt ezzel egyedül, 4-5 női katonáról tudunk, akik tiszti rangig vitték 1848-49-es szabadságharcban, de hát egyet tudtam megmutatni, mert ennek széles körűségét akartam bemutatni, hasonló életrajzból nem fért volna bele több, de Bányai Júlia jól mutatja, vagy jól összegzi ennek a korban meglévő hangulatnak a lehetőségeit, hogy részben a nők is akartak valamit tenni a magyar függetlenségért és szabadságért, másrészt viszont nem hagyták nekik, és nagyon kevesen voltak, akik megtalálták a számukra erkölcsileg megnyugtató megoldást, mint például ő, hogy férfinak adta ki magát.
A másik név, akit így kiemelnék, az Sina Simon.
Ő pedig annak a jó példája, hogy vannak emberek, akik a vagyonukkal és a tehetségükkel egyszerre próbálnak szolgálni egy közösséget. Tehát ez nyilvánvalóan nem olyan típusú áldozathozata, mint egy Dugovics Tituszi áldozathozata, aki ugyebár nem is létezett. Ez egy másfajta hőstett, de szerintem ez is hőstett, mert a vagyont másra is lehetne használni. De neki magától értetődő volt, és az pedig különös szépséget ad a történetének, hogy azért nem várt semmi más cserébe, csak hogy magyar lehessen, ezt pedig nem hagyták neki. Regénybe kívánkozó történet az, hogy a 19. század középső harmadának legnagyobb vagyona, legalábbis az osztrák-magyar monarchiában, lényegében két generáció alatt semmivé lesz. Van ebben valami végzetszerű is, hogy az az ember, aki jól akarta elkölteni ezt a vagyont, és másokra akarta áldozni, és nem kis részben ezt meg is tette, az utána a következők, akik már jóval kevesebbet tettek a közösségért, azoknak a kezéből kifolyt ez a vagyon, és semmi véletet, mi a regénybe kívánkozó történet, remélem egyszer valaki meg is írja.
Engem az is nagyon meglepett, hogy jól megtanuljuk az iskolában azt, hogy Széchenyi felajánlotta a Tudományos Akadémia építésére azt a 60 ezer forintot, és most itt olvasom, hogy ez Sina Simon 80 ezret ajánlott fel. Soha életemben nem hallottam előtte a nevét, sem azt, hogy Széchenyin kívül ajánlottak volna a Tudományos Akadémia építésére pénzt.
Igen, így működik a nemzeti emlékezet. Széchenyi természetesen megérdemli, hogy minden magyar diák ismerje a nevét, meg ezt a akadémiai felajánlását, még akkor is, hogyha Széchenyi kapcsán pontosan tőle tudjuk, hogy ennek mi volt az előzménye. Ő akkor még nem volt az a Széchenyi István, akit ma ismerünk, és jóval kevésbé érdekelte fiatalon a hazaüdve, mint a saját személyes szempontjai. Ez egy udvarlási gesztus volt, ez megírta a naplójába később, hogy egyszerűen csak tetszeni akart Zeiler Kressznak, és valami nagyot akart tenni. Azt mondta, hogy fogalma se volt akkor még, hogy mi ez az akadémia. És aztán persze természetesen ő belőle lett a Széchenyi István, aki a Plánchidtól a...
De az is lehet, hogy ez is,
ez hozzájárult
ahhoz, a személyiségéhez.
A szerelem hozzájárult ahhoz, hogy belőle az legyen, aki. Okay. Színe Simon viszont pontosan tudta, hogy mire teszi ezt a felajánlást, hiszen addigra már Széchenyi megtette a magáét, tehát az elsőség azért mindenképpen Széchenyié. És egyébként még azt is az igazság kedvéért tegyük hozzá, hogy Színe Simonnak részben barátok voltak, másrészt pedig sokkal nagyobb volt a vagyona, mint az egyébként sem jelentéktelen Széchenyi vagyont. Ha az arányokat nézzük, akkor körülbelül ugyanott vagyunk, de biztos, hogy Színe Simon is megérdemelné, hogy tudjuk róla, hogy ezt a felajánlást tette. Jellemző, hogy még a 90-es években meg az ezredfordulóra a magyarországi görög önkormányzat kezdeményezte, hogy nevezzenek erről a utcát, vagy állítsanak neki szobrot, akkor hosszú évekig hiába tette ki a javaslatokat. Azt hiszem annyit értek el, hogy az akadémia falán valahol hátul van egy emléktáblája már ennek a felajánlásnak, és valahol van Színe Simonról, vagy a Színe családról elnevezve közterület. De hát el kellett ehhez is tennie, mint másfél évszázadnak. Miközben Színe Simont Görögországban számon tartják, mert nem csak Magyarországon adakozott bőségesen mindenféle közcélokra, hanem Görögországban is, ahonnan származott, de ahol sohasem járt.
Következő ember, akit kiválasztottam, Cifra György. Háromszor állt fel, ebből a könyvből tudtam meg ezt az életutat, abszolút nem ismertem.
Annak is a jó példája, hogy természetesen az ő életéről lehet tudni, hiszen a 20. század egyik legnagyszerűbb zongoraművésze volt, nemzetközileg is elismert zongorista. De azt sosem tudjuk meg, hogy hány hozzá hasonló cigány kisfiú volt az Angyalföldön, vagy Budapesten, vagy Magyarországon, aki nem tudott tovább lépni, akinek a tehetsége semmivé lett. Pont arra hívja fel a figyelmünket az ő élete, hogy milyen véletleneken múlik, és micsoda emberi kitartás kell ahhoz, hogy valaki eljusson oda, ahová egyébként való a világ legnagyobb koncerttermeibe. És az ő zsenialitása és az ő kitartása is kellett ehhez, de ez biztos, hogy a másik oldalon sok tucatnyi, vagy még több nagyon tehetséges, hozzá hasonló fiatal gyerek veszett el, mert ezeket az akadályokat nem tudta meglépni, és nem volt hozzá, vagy a családjának kitartása, vagy egyszerűen szerencséje.
Az ő története azt mondja, hogy nagyon könnyen hozzáférhető és ismerhető. De az, hogy milyen élet eshetőségei vannak, és hogy hányszor kerül egy ember abba a helyzetbe, hogy elveszhet, hogy kieshet azon a keskeny résen, ami a saját boldogulása, azért ez háromszor megtörténjen valakivel, azért ez nem kevés.
Sőt, hát hozzátenném, hogy bár ez már az ő késői élettörténetéhez tartozik, de hát ennél többször is föl kellett állnia, mert például idős korában elvesztette a fiát, aki egy tűzvészben meghalt, és hát akkor is néhány hónap némaság után újra tudott koncertezni. Részben nagyon tragikus élet, másrészt pedig az emberi akaratnak, meg a művészi zsenialitásnak egy nagyon szép példája.
Nyári Krisztiánnal beszélgettünk Igazi hősök, 33 magyar című kötetéről, ami a Corvina kiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretné megnyerni a kötetet, akkor arra válaszoljon, hogy Színe Simon hány forintot ajánlott fel a Magyar Tudományos Akadémia megépítéséhez. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Magvető kiadónál jelent meg Závada Pál Természetes fény című regénye. A szerzővel Závada Pállal beszélgetünk.
A regény a csokis dobozban heverő történelem.
A bombalas doboz egy olyan motívum, amely tényleg többször előkerül a regényben. Hát abban rejtőznek régi, dédelgetett fényképei az egyik főszereplőnek, Semetka Máriának. És akkor mindjárt ott is tartunk, hogy hát itt történetek is vannak, de fotók is vannak. A regény az szövegből és fényképekből és a két műfajú forrásnak a találkozásából áll. Nekem rögtön ezt jutatja az eszembe, amit egyébként a megíráskor is valahol itt forgott nekem, hogy a dobozban fényképek vannak, és persze voltak levelek is, amelyeket én forrásként használtam, azok történetesen nem bombonos dobozban, de hát ez is már mindegy, és voltak interjúim is. Ez visszanyúlik egészen a 90-es évek elejére, amikor én ezeket gyűjtöttem, kaptam, kölcsön kaptam, visszaadtam, kijegyzeteltem, lemásoltam, és aztán újra komponáltam az egészet.
A fényképek, a visszaemlékezések, ezek az interjúk, a levelek, ez mind azt sugallja, minthogyha ez egy tényirodalom volna. Mennyiben tényirodalom és mennyiben fikció?
Ez mondjuk egy megformálási ötlet, vagy megformálásnak egy módszere is, hogy szándékos elbizonytalanítása van az olvasónak, épp ebben a kérdésben is, hogy ez mennyire tényirodalom, és mennyi benne a fikció. Persze, hát nagy csoda nincsen. Hagyományosan ez úgy szokott kinézni, hogy a történelmi háttér, a makró történések, a nagy események, író hű marad a valósághoz, a történelmi forrásokhoz, ami az előtérben zajlik, a figurák, az emberek, azok ugye fiktív figurák, azok meg vannak formálva, azok kitalált személyek, és az magán életük, az persze a fikció része.
Van egy szereplő, aki néha kijavítja az emlékezetet, néha hozzátesz a történethez. Én a szociálpszichológiának a kognitív diszonancia fogalmát szeretném itt most bevinni, ez a megszépítő múlt gondolatkörhöz. Azt jelenti ez a kognitív diszonancia, hogy a megtörtént esemény, hogyha ránk negatív fényt vet, akkor kisebbíteni próbáljuk, és a saját választási szabadságunkat korlátozottabbnak érezzük akkor, hogyha el akarjuk magunktól hárítani ezt a kellemetlen érzést. Az összes szereplő valamilyen módon hárítja magától a múlt eseményeit.
Olyan kijelezett életesemények esetében, mint a háborús cselekmények, a második világháború áll a középpontjában ennek a regénynek, és a főszereplőim, és nem csak a férfiak, hanem a nők is, hát ezekbe lesznek belevetve mindenki az akaratán kívül. Ezek nem választott helyzetek. Ezekben a helyzetekben nagyon-nagyon sok olyan esemény adódik, amit például nem írnak meg levelekben, amiről lehetetlen is egy hazafelé írt levélben megírni, nem csak azért, mert cenzúra volt, de sokszor kiátszották a cenzúrát, de olyankor se, amikor szupertitkos följegyzések volt a saját naplójába.
Igen, amikor otthon van szabadságon, akkor se beszél róla.
Így van, nem csodálkozunk. Ki kell alakítani technikákat arról, hogy ezt hogy dolgozza föl az ember, hiszen nem csak arról van szó, hogy tanulj, hát háborús büntetteknek, vagy a legszörnyűbb erőszakos cselekményeknek, és ezek nem csak katonai, hanem a civil lakossággal szemben elkövetett atrocitások, helybéliek, falubéliek meggyilkolása, de hát különös tekintet aztán a zsidóságra.
Elhangzik a parancs. Az utcák déli torkolatába, illetve a kereszt utcák nyugati végébe géppuskák települnek. Előkerülnek az olajos rongyok, hevenyészet fáklyák készülnek a többször kipróbált módon, és már égnek is az első szalmatetős házak. A falu több pontjáról és a központ felől is egy időben lobbannak föl a tüzek, ezért majdhogy nem egyszerre futnak ki a házból a bentartózkodók. Fegyverrel nem védekeznek, ellenállás nem fejtenek ki, menekül már is kimerre lát. De csak amíg föl nem hangzik a géppuska tűz, attól fogva már csak az ellenkező irányba. És persze nem sokuknak sikerül, hiszen a sortüzet követően géppisztolyosaink üldözőbe is veszik a menekülőket. Nem válogatunk sem életkor, sem nemek szerint. Nehézséget egyrészt az utcakereszteződésekben való áthaladásunk jelent a keresztűz miatt, másrészt pedig tartanunk kell a felvégen megbújt partizánok ellensortüzétől, és muszáj felszámolnunk az ellenállásukat. Emiatt nem vehetünk üldözőbe minden egyes menekülőt, és a lőszer pocsékolásának sincs értelme egy határon túl. Így válik lehetségessé, hogy pár százan egérutat nyernek az erdő felé. Foglyot sem kapitulálóként, sem sebesültként nem ejthetünk, de semmiféle tanúra sincsen szükségünk, ezért hajtjuk végre a tisztogatási műveletet, következetesen és minden esetben közvetlen közelről, a tarkóra mért egyenes lövésekkel. Ki kell még térnünk arra a szokatlan, zavaró körülményre, amit egy bizonyos alhadnagy különítményének megjelenése váltott ki. Egyrészt mi semmiféle tájékoztatást nem kaptunk sem arról, hogy őket ide vezénylik, még kevésbé arról, hogy a falut nem Kolezec, vagyis délnyugat felől, hanem a felvégről közelítik meg. Elképzelhető tehát megdöbbenésünk, amikor rábukkantunk a tisztogatási sortüzeink elől a szélső házsor fedezékébe megbújt kommandóra. Először azt hittük, ők azok a partizánok, akiket keresünk, csak a mi uniformisunkból öltöztek álruhába. Az alhadnagy azonban fennhangon magyarul vezényelt tüzet szüntest és tisztázta a helyzetet. Viszont egyáltalán nem hagyta, ha mondhatjuk így, annyiban. Visszaélve rangidős mi voltával, mert nekünk a jelenlévőknek csak egy tizedes volt épp a parancsnokunk, felszólított minket, hogy azonnal hagyjuk abba ezt az úgymond esztelen öldöklést. Amikor pedig saját elöljáróink parancsaira hivatkoztunk, ő magából kikelve kiabálta, hogy ez hóhér munka, hogy sárba tapossuk a magyar katona becsületét, meg hogy emberek vagyunk-e, hogy nagymamákat és kisgyermekeket gyilkolunk, és így tovább. Hiába mondtuk, hogy mi se jó kedvünkbe tesszük, meg hogy az alhadnagy úrnak ezek szerint olyan szerencséje volt eddig, hogy csupa kedvére való parancsot kellett végrehajtania. Ekkor azonban arra figyelünk föl, hogy a keresztutcában megjelenik Koleszár főhadnagy, és elordítja magát.
Törzsőrmester, hozzám!
Főhadnagy úr, Havranőrmester, alázatosan jelentkezem.
Maguk kezdtek lövöldözni az előbb a felvégről?
Jelentem, azt hittük, ki adott maguknak erre parancsot. Jelentem, a szakaszparancsnokunk. Én adtam rá parancsot, főhadnagy úr. Lép elő ekkor egy épület mögül az alhadnagy.
Te, Pista, te voltál az?
Azt hittem rólatok, hogy partizánok lőnek.
Hogy lehettél ekkora barom? Ordítja Koleszár Matyi Semetka Pistának, aki mégis hogy képzelte, hogy a sajátjaira, vagyis miránk vezényel tüzet.
Ezek a helyzetek nyilván olyanok, amelyeket el kell felejteni, el kell folytani, el kell temetni, és nem lehet jól eltemetni őket. Valóban fantáziálod én Semetka Pistám arról is, hogy hiába ezeknek a szörnyű emlékeknek a hulláit próbálja elföldelni, de hát folyton kilóbol, amelyik végtagja, és nem lehet jól eltemetni őket. És hát ebből súlyos pszichológiai problémák, nem csak a hazugság, hanem aztán ez a személyiségromboló és a személyiség integritását súlyosan kikezdő következmények. Mélységesen beépül maga az egész hazugsága, hazudozása, az elhallgatás, az elfolytás mechanizmusa, nem csak azok lelkében, akik ezt átélték, hanem a környezet az hasonlóképpen hazudik, csak persze más a tétje és más a formája.
Az ember erre a háborús helyzetre gondol, akkor nem érzékeli ezt a két világot, ami ennyire elválik egymáshoz, az a katonai és az otthoni, a béke és a háború. Szinte az utolsó pár hónapot leszámítva, az otthoni világ, minthogyha béke szigete volna, minthogyha ha nem lenne háborús környezetben, mintha nem létezne körülötte olyan világégés, ami emberek millióit fosztja meg az életüktől.
De igen, ez a magyar történelem sajátossága, hogy itt úgy alakult, hogy nem csak a civil lakosság vette észre, azért jó részt saját vakságából, a félretájékoztatásból és a híreknek a nyilvánosság elől való elzárása miatt is, hiszen azért már 41-ben, amikor beléptünk a háborúban, már 41 őszén és 42 is nagyon-nagyon sok szörnyűségről hallhattak volna, hogyha beszámolnak a mi katonáink.
És akartak volna hallani.
Igen, persze, nem akart senki semmit se hallani, meg tűzva is volt, meg el is volt zárva.
Azért a jelenkorunknak az emlékezet politikája, hogy komoly kritikát kap, az ember elolvassa, akkor azzal szembesül, hogy mennyire hamis az a emlékezet politika, ami a ma korunkat jellemzi.
Persze, hát hogy nem volna hamis, amikor a legrosszabb tradíciókhoz nyúl vissza. A magyar történelem, a közép-európai nagy narratívába való bevetettsége folytán rengeteg konfliktusban vett részt, és hát ez valahogy úgy épült föl a mi nemzeti micsodánk, múltunk nagy panteonja, és a mi történelmi meséink, mondáink, és nem tudom, hogy amikor mi kalandoztunk német városokban, ugye hát még a honfoglalást követően, tudja azt, hogy ott ugyanúgy magyarok oda betörtek, és gyakorlatilag
öldököltek,
raboltak, de ezek ilyen hősies.
És ez úgyis olyan viccesen van megfogalmazva a történelemkönyv, hogy a magyarok nyilaitól óvjon meg az Isten.
Na de az micsoda hősök voltak, a kezdve a Botondtól, meg a Lehel Kürtje, meg a Búvár Kun, aki jól elsüllyedt itt az ellenséges hajókat, holott ezek kis terroristák voltak. Mikor viszont úgynevezett honvédőháborúkat kellett vívnunk a törökkel, meg aztán a Habsburgokkal szemben a nemzeti függetlenség, akkor persze az egész világ velünk szembefordult, és igazságtalan támadnak minket, és mi meg itt elvérnünk, és ebből fakad egy ilyen sérelmi politizálás, és az, hogy mi áldozatunk vagyok, és mi mindig jót akartunk, és meg akartunk védeni, hol a töröktől, az oszmántól, a kereszténységet, hol pedig a bolsevizmustól a keresztény Európát, és tessék, és ez a hála, hogy nincs az nekünk meghálálva, és bűnösnek vagyunk kikiáltva meg, Hitler utolsó csatlósának állnak. Noha ez ugye tény, hát ez lehet ebben mondani, de mégiscsak tény, még akkor is, hogyha ezt a kommunista történelemkönyvet írták, így lesz. A kommunista történelemkönyvekben tel is tele volt hazugságokkal, de speciál bizonyos történelmi tények, hát azok nem hazugságok, azok akkor is tények. Hogyha ez utólag már nem tetszik, és hogyha utólag ez két háború közötti horti világ felé való visszafordulás, és ennek a történelmi szemlélete és kultúrája reneszánsza idején hihetetlen cselekményeket próbálnak rózsaszínűre festeni, amikor azok teljesen egyetemben feketék. Akkori bűnök vannak, amiket be kéne vallani. Hát nem áldozatok vagyunk folyton folyást, hanem tettesek is, illetve a kettő legtöbbször együtt jár.
Utolsó kérdés pont ez lenne, hogy a történet nem ér véget a háború végével. A lakosságcsere gyökreitől szakítja el az embereket, amik nem csak egy életnek a keserűségét viszi magával, hanem több nemzedéken átível ez a keserűség. És nagyon könnyű ezt felkorbácsolni újra és újra.
Igen, ezt szoktak követni, ezeket a háborús kataklizmákat, az öldökléseket, hogy akkor sorok újra rendezése. Egyrészt ugye igazságtétel, a győztesek nekiállnak és igazságot osztanak, megpróbálnak méltányosan eljárni a győztesek a saját szenvedőiknek a számláját valahogy kiegyenlíteni, abszolút elfelejtkeznek ilyenkor, hogy a vesztes oldalakon is egy csomó szenvedő és ártatlan ember, akit nem kérdeztek meg, hogy akar-e abban a háborúban részt venni, szerepel, és hogy nekik is volnának igényeik, vesztességeik, begyógyítandó sebeik és jogaik. Ezt el lehet mondani a II. Világháború utáni győztesek is, hát ennyien szólva nagyon bántak a vesztes országoknak. A lakosságával, hogy egy kollektív büntetést, hogy egy etnikai alapú ukást Magyarország pedig részben erre válaszul, szintén a németjeit neki állt kitelepíteni, alig egy évvel azután, hogy ugyanazokban a vagonokban a zsidóságot deportálták és vitték ki. Na, a kettőt szigorúan gyors összekeverni, mert mégsem ugyanaz történt. Ezért van három fejezete a könyvnek, hogy van egy háború előtti, mégiscsak a magunk fajta világban, nem hogy a szülőfalunkon megmintázott központi helyszín, ez a T, Lépés megyei település, kígyó tojása, hogy ez ebből most mi és hogyan fészkelődik, készül kikelni a háború időszakára aztán, illetve hogy mi van utána. Tehát, hogy hát nem úgy van, hogy akkor bejöttek az oroszok is, és akkor a németek pedig lehettek győzve, hazánk felszabadítva, és akkor most kész. Hanem nincs kész senki, hát így megy, folytatódik.
Závada Pállal beszélgettünk Természetes fény című regényéről, ami a Magvető kiadónál jelent meg. Ha szívesen megnyerni a könyvet, akkor arra válaszoljon, hogy hol tartotta a főszereplő nő a fényképeket és a leveleket. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre küldje. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket. A zenéket